zene közelről. Izgalmas interjúk, őszinte kritikák, buvárkodás a Kárpát-medence népzenei életében. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Buzás Attila.
A havonta jelentkező népzenei világzenei műsor a Népzene közelről 8. adását hallják. A mai adás vendége Vértes Ákos, azaz Obadu. Folkpiszkáló rovatunkban pedig a Bére Banda új lemezét boncolgatjuk majd. Össze az elektronikus zene a népzenével. Hogyan fogadja egyiknek vagy másiknak a közönsége az ilyenfajta crossovert? Hol húzódik a határ zenész és producer között? Vértes Ákost, aki Obadu néven ötvözi az említett műfajokat, szép angol kifejezéssel csak folktronika producerként szokták apostrofálni, és mindkét zenei világ egészen fiatalra ragadta magával. Szakmája az operatőrködés mellett pár év alatt országos, sőt, európai ismertségre tett szert. Játszott például a Budapest Ritmó és a Tallinn Music Week Showcase fesztiválokon, és már másodszor kérték fel az Ozora Fesztivál nyitózenéjének elkészítésére. Beszélgettünk vele a kezdetekről, a folkrendőrségről, és arról, hogy milyen visszajelzéseket kapott erre a nem éppen szokványos produkcióra. Operatőrként végeztél a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és autodidakta módon kezdtél el népi hangszereken játszani. Mikor, hogyan és főleg miért kerültél kapcsolatba a népzenével?
Nagyon kis koromból van emlékem, így a népzenével kapcsolatban. Apukám az hegedűs volt, moldvai táncházakban. Aztán abba hagyta. Hát van ilyen emlékem, hogy voltam pár táncházba, meg akkor így utólag otthon még volt, hogy hallgattunk népzenét, de hát aztán ez nagyon korán véget ért, nagyobb olyan 7 éves koromban. És akkor utána eltelt jó sok idő, és valamikor ilyen 10 évesen voltam egy besodrom koncerten még egy fesztiválon. Ott indult igazából újra, amikor meghallottam a kavalnak a hangját. Az volt az a pont, amikor eldöntöttem, hogy ezen a hangszeren meg kell tanulnom játszani, és aztán utána eltent még sok idő, mire vettem is egyet. Végre már ilyen 20 körül voltam. Akkor kezdődött ez az autodidakta része a dolognak. 1-2 évig csak fújogattam, ami jól esett.
És az, hogy autodidakta vagy, az tényleg azt jelenti, hogy teljesen magadtól tanultál meg furuljázni, kavalozni, vagy azért volt, aki egy kicsit segített ebben?
A legnagyobb segítség az az volt, hogy fuvoláztam 2 évet gyerekkoromban, és ez alapból adott egy olyan készséget, hogy legalább az ujjaimat már rá tudtam tenni a hangszer úgy, hogy nem nyúltam mellé, szóval izó memóriában megvolt az, hogy milyen lefogni egy hangszeren a lyukakat. Onnantól kezdve a népi furujákon való tanulás az tényleg teljesen autodidakta volt, szóval én úgy kezdtem el, hogy amit hallottam besodromból, meg amit mondjuk YouTube-on találtam, elkezdtem olyasmiket ökörködni konkrétan a hangszeren, és volt egy-két ilyen gyűjtés, ami fenn volt YouTube-on, és akkor elkezdtem leszedni, lefülelni, hogy akkor vajon mit művelhetnek ezen a hangszeren. Elkészült igazából az első 2 EP, úgyhogy én nem is találkoztam nagyon furujással. Amikor kijött a második, akkor kezdtem el Pesten megismerni azt a közeget, aki velem egykorú, de egyébként meg népzenészek. Őket kérdezgettem, hogy na amúgy ott így mi történik, mert nem tudom megfejteni, hogy mi az a kis díszítés a kavalon. És akkor mondták, hogy ja, hát az a kalapács technika, amikor csak megütöd a lyukat. Ilyenek voltak. Amilyen nagy segítség volt, azok a serke tánctáborok, amit a Kerényi Robi szervez, és oda meghívnak sok furujást, és tőlük lehet tanulni. Igazából ott jöttem rá egy csomó mindenre, meg ott tanultam meg olyan dolgokat, ami hangzásba tök sokat hozzátett, hogy ha mondjuk improvizálok, vagy ki akarok találni valami dallamot a zenémhez, akkor ez nagy részben segíti, hogy népies hangulatú legyen, hogy mik azok a motivumok, meg azok a hangzások, amiktől az érzete lesz az embernek, hogy népzenét hallgat, vagy valami népi dallamot, de közben mégis ott vagyok benne a kis saját világommal.
Az elektronikus zenébe is magadtól tanultál bele?
Igen, azt elég korán elkezdtem, nagyon szerettem a rap zenéket, meg egyébként máig nagyon szeretem az underground hip-hopot, és hát elkezdtem beateket csinálni, ilyen 14-5 évesen. Azzal csak is szórakoztattam magam, hogy hú, most csinálok egy ilyen alapot, meg egy olyan alapot, de akkor meg még nem furujáztam. És akkor egy ponton ez így összeért. Elkezdtem furujázni, mellette meg már mentek ezek a hip-hop alapok, és akkor elkezdtem összerakni, hogy akkor mi van, hogyha a népi keverő van ezzel az elektronikus hip-hopos világgal.
Itthon kevés olyan példát lehet mondani, aki hasonló zenéket játszott korábban. Talán a Balkán fanatik, vagy mondjuk az általad említett Besodorom jut most nekem is eszembe. Te kiket tekintesz mintának? Kik azok, akik hatással voltak a zenei stílusodra, akár itthonról, vagy külföldről?
Amikor elkezdtem kísérletezni ezzel, akkor nekem ugye alapból megvolt már a hip-hopos vonal, és nekem így alapból jött ez, hogy hú, amúgy a népi dallamok azok meg annyira vagánya, hogy így rohadt jól passzol a kettő. Szóval amikor elindult ez, akkor nem nagyon volt ilyen példaképszerű, vagy egy ilyen inspirációs banda, akiket így fel tudtam volna hozni, viszont amikor az első EP-m megjelent, akkor a Cserepes Károlynak adtak ki egy lemezét, akkor találkoztam vele, és én teljesen oda voltam, hogy hát ez zseniális, és milyen régóta létezik már ez, és messze megelőzte a korát. Szóval nekem mondjuk Cserepes Károly egy olyan, akire nagyon felnézek. Ezt a szintű igényességet, amit ő művel az elektronikus zenével és a népzenével, azt nem tudom, hogy van-e más, aki összetudja ilyen szinten hozni. Szóval én is úgy vagyok, hogy lehet, hogy majd egyszer képes leszek rá. Nem az a célom, hogy lemásoljam, csak hogy azt az odafigyelést megadni ennek a két stílusnak. Nagyon szükséges, mert nagyon messze állnak egymástól, viszont hogyha elég odafigyeléssel tekintünk rá, akkor jól össze lehet dolgozni.
Cserepes Károly, Lil Wife című zenéjét fogjuk hallani a 2022-es The Salt Girl Turkish Remix című albumról. otthon főként elektronikus zenei fesztiválkon, helyszíneken lépsz fel. Hogy fogadja a közönség a zenédet? Mennyire tudnak vele rezonálni itthon és külföldön? Mi a tapasztalatod erről?
Itthon is nagyon változó. Tökre számít, hogy milyen buli helyen vagyok, milyen szervezésben, milyen hangulatban vannak az emberek. Általánosságba véve, annak ellenére, hogy mondjuk nem feltétlenül tudják első hallásra értelmezni sokan, mert mondjuk nem hallgattak népzenét, nagyon jó, meg pozitív fogadtatása van szinte mindenhol. Ahol mondjuk kevésbé értik, ott láttam, hogy így hallgatják, meg tetszik nekik, nem biztos, hogy buliznak rá, de ott is sok pozitív visszajelzés van egy zenélés után. Aztán arra is van példa, hogy megőrülnek rá az emberek. Külföldön egyébként sokat nem zenéltem, de volt egy észtországos showcase fesztivál, ahol volt 400-500 ember, és észteknek kellett zenélni, és hát nagyon tetszett nekik, meg tényleg azt láttam, hogy az egész tánctér táncol és mozog, ez elképesztő látvány volt, egyáltalán nem számítottam rá, hogy ilyen fogadtatása lesz. Szóval annak ellenére, hogy egy fura dolog, egy olyan stílus, amivel nem feltétlenül találkozik az ember, csak úgy, annak ellenére azt hallom, hogy amúgy tudják hova rakni az emberek.
Lehet, hogy akkor külföldön még talán könnyebben is tudnak ehhez kapcsolódni, mert mondjuk nincsenek olyan prekoncepcióik hozzá, mint itthon?
Szerintem nem. Múlt héten zenéltem megint Észtországba, egy fesztiválra hívtak vissza, és hát amikor mentek a zeném, én nem is gondoltam erre a zenélés előtt, de hogy szólt például a Csángó Magyar, meg a Gergelyes. Én azt már megszoktam, hogy mondjuk van, hogy éneklik az emberek, meg hogy így mindenkinek ugye értető a szöveg, és neki egyáltalán nem értető, szóval fogalmuk sincs, hogy mi ez, hogy akkor ez most egy ismert magyar dallam, vagy ez éppen a Csángó himnusza, vagy nem tudom, szóval hogy azért külföld azért ez kevésbé tud befogadó lenni erre ilyen szempontból. A kuriózum az megvan ettől függetlenül. Az emberek nem annyira pozitív prekoncepciója az nagyon sokat változott az elmúlt 5-10 évben körülbelül, vagy lehet, hogy ez egy hosszabb folyamat, most én ennyire látok rá, de hogy a népzenének a megítélése az folyamatosan egyre pozitívabb, ahogy egyre több előadó van, aki visszanyúl ezekhez a népi motivumokhoz, és sokkal kevésbé van az embereknek negatív, ilyen magyarkodós hozzácsatolása a népzenéhez. Van olyan emlékem, hogy mondjuk valakinek mondom, hogy furujázok, és akkor már így láttam, hogy ilyen furán néz, hogy ja, akkor te ilyen magyarkodó vagy, és hogy amúgy miért lenne az a baj, de hogy ez emberek így valamiért szeretik ezt összekötni.
Végül is kiderült, hogy nem vagy annyira messziről jött ember itt a népzenei szakmában, de azért mégis talán nem vagy annyira belső sem. Így ebből a pozícióból hogyan látod az itthoni népzenei szénát? Mik a benyomásaid róla, és ebből a körből kaptál-e bármilyen akár pozitív vagy negatív visszajelzést a zenéddel kapcsolatban?
Én a saját korosztályom beli népzenészekkel találkoztam elsősorban. Az ő részükről nagyon kedves visszajelzéseket kaptam, meg tök szívesen közreműködnek a zenémbe, hogyha hívom őket énekelni, feljátszani, Bőgött Brácsát, nagyon szívesen jönnek. Szinte semmi negatív visszajelzést nem kaptam. A közönség részéről sem. Ugye én leginkább a moldva is közeget ismerem, a vonós részből sokkal kevesebb zenészt ismerek. Meglepődtem. Én arra számítottam, hogy fogok azért hideget-meleget kapni bőven, de szinte kivétel nélkül úgy jönnek oda hozzám, hogy így hú, mennyire király, hogy ezt csinálod, és hogy tökre szükség van erre, és hogyha kell, akkor jövünk szívesen feljátszani bármit. Szinte tényleg csak pozitív visszacsatolásokat kaptam.
És akkor ilyen Facebook komment sereg, folkrendőrség, ilyesmi nem talált
nem
még.
Nem találtak meg még. De várom egyébként nagyon, de hogy folkrendőrség az teljesen elkerült engem eddig. Nem vagyok rajta a radaron lehet.
Kavalos. Barca Gergely kavaljátékát halljuk a Besodrom 2004-es albumáról. Angolul több helyen folktronika producerként hivatkoznak rád. Bár a producer szó magyarul mást jelent, most nem nagyon tudok jobb szót hirtelen erre. Magadat inkább zenésznek, vagy zenei producernek tartod? És szerinted hol válik el ez a két fogalom, ha egyáltalán elválik egymástól?
Én inkább zenei producernek tekintem magam, és szerintem ott válik el, hogy az ember az tanult-e zenélni, hogy megvannak-e azok a ismeretei, ami szükséges ahhoz, hogy valaki tudjon gondolkodni a zenéről, együtt tudjon zenélni másokkal. Most a zeneelméletre gondolok, szolfésra, sok éves iskolai gyakorlatra, ami egy sokszínű játékot tud adni az embernek. Én inkább producer vagyok, én összerakok zenéket, konkrétan én így látom a folyamatot. Ennek ellenére nem tudnám azt sem mondani, hogy nem vagyok zenész, mert hogy egyébként a zenészségnek a lényege az, hogy az ember valahogy a hangszerével kapcsolatba lép és teremt egy hangulatot. Nem kell feltétlenül oktatásban részvett zenésznek lenni ahhoz, hogy az ember tudjon zenélni. Ilyen szempontból nem mondanám, hogy nem vagyok zenész. De hogyha mondjuk mellém állítanak egy iskolázott furjást, akkor azért elég nagy különbség lesz kettőnk között abban, hogy ki mekkora perspektívában képes játszani. Én azt tudom csinálni, amit kitaláltam magamnak, zenei stílus, ebben tök jól működik, amit csinálok. Egy táncházban mondjuk nem biztos, hogy helytállnék népi furjásként, már az egy tök más dolog végső soron.
Most az jutott eszembe, hogy például Jimi Hendrixről az a hír járta, hogy nagyjából Kottát se tudott olvasni. Ilyen szempontból lehet, hogy meredek kijelenteni, hogy ő mondjuk nem volt zenész. Amit mondtál a végén, hogy ha valaki a közönséggel jól kapcsolódik, vagy ad valami olyasmit, akkor azt zenésznek hívhatjuk, illetve te ugye játszol élőben is a színpadon.
Hát igen, ezt nagyon nehéz elválasztani, hogy akkor most onnantól zenész valaki, vagy onnantól nem. Igazából azt választanám ketté, hogy ki az, aki alkotó zenész, és ki az, aki meg egy táncház zenész, aki játsza a táncház dallamokat. Ő egy másfajta zenész, mint az, aki mondjuk kreál zenéket, vagy ír számokat. Ahhoz, hogy az ember tudjon dallamokat létrehozni, ahhoz szükséges egy olyan kreativitás, vagy egy olyan ráérzés a dallamokra, egy olyan valami lelkivilág, amit át lehet formálni dallamokká. Szóval mondjuk Jimi Hendrix, aki lehet, hogy nem tudott Kottát olvasni, de mondjuk jó dallamokat talált ki, és nem lehet megmondani, vagy hogyha most belefújok két hangot a furujába, és mondjuk nekem az örömet okozott, és mondjuk 200 emberből két embernek még örömet okozott, akkor az már zene volt, akkor az már művészet volt. Szóval nem tudom, ez tudom egy radikális szemszög, de hogy nehéz elválasztani, és hogyha valakinek nincsenek meg az iskolázott tudásai, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem tud zenélni, vagy nem lehet zenész. Talán a sokszínűségét azt befolyásolja.
Még arra lennék kíváncsi, hogyha mondjuk valaki kész hangmintákból hoz létre egy zenei produktumot, de mondjuk nem tesz hozzá akár hangszerrel, énekkel, vagy bármilyen más módon egyebet, akkor szerinted az például lehet-e zenész, vagy lehet-e zenésznek mondani őt?
Én a producert ezt nem választom ketté a zenésztől, szóval az is a zenélésnek egy formája. Az, hogy valaki meglévő hangmintákból összerak egy zenét, az mondjuk a zenészség skáláján valószínűleg valahol az elején van. De ő is kell, hogy átmenjen olyan zenei gondolatokon, ami az alkotás folyamata lesz, és hogy ott is meg tud születni egy alkotás élmény. Még a legapróbb részeknél és a zenekészítésénél tök nagy szükség van az embernek az intuícióira, hogyha csak egy kis átvezetést kell csinálnom két rész között a zenében, egy droppot, azt is ezerféleképpen meg lehet csinálni, és olyan kis apró gondolatok számítanak, hogy jó lesz-e az a drop, és lehet, hogy csak annyi, hogy benne van egy énekhangból, egy tized másodpercben van vágva a csendbe, és akkor egyszer csak elkezd működni, de hogyha ma utólag hallgatja az ember, akkor ja, hát csak oda bevágta azt, vagy ha utólag nézünk egy kész bármilyen művet, nem látunk bele a folyamatnak az apró részleteibe, és sokkal egyszerűbbnek hat. Szóval ott is tök sok kreativitásra van szükség. Lehet, hogy nem mondom rá azt, hogy új zenész, mint Jimi Hendrix, de ő is a zenész skálán rajta kell, hogy legyen, mert ha már a kreativitását használja, és ezt a kreativitást a zenekészítésre használja, akkor már zenész.
Obadú első EP-jéről, a Csimotáról következzen az utolsó Betyárleves című track. Ha már itt tartunk, akkor egy kicsit beavatsz minket abba, hogy te hogyan dolgozol, miket veszel alapul, akár archív anyagokból is dolgozol-e, vagy pedig mindent, ami nem elektronikus alap, az külön fölveszel valakikkel, vagy te magad játszod fel?
Sokat használok archívokat, sokszor csak inspirációnak, de valamikor egy-egybe felhasználom, hogyha mondjuk olyan ének van, aminek róla áll, hogy ilyen régi szalagos magnóval van felvéve, és egyszer nem tudom rekonstruálni azt egy utólagos felvétellel, hogyha mondjuk áthívok népdalénekeseket, felveszem, és azt hallom, hogy ledobja magáról a zene. Valamikor meg pont az kell bele. Hát van, hogy feljátszok dolgokat, ment a furuján kívül dobot szoktam felütni. Sokszor játszok azzal, hogy valami hangfájt, amit vettem fel, készül valami ének, vagy furuja, vagy ilyesmi, és akkor azokat széjjel torzítom, hogy addig effektelem, amíg nem lesz belőle egy plusz hang, egy plusz léjjel a zenében. Nekem sok-sok meglévő hanganyagot is használok, szóval azok a dobhangok, amiktől mondjuk stílusa lesz egy zenének, szóval mondjuk, ami azt mondom, hogy ez a elektronikusabb hip-hopnak mik a dobhangjai, azok meglévő dobhangok, azokat mondjuk nem én keverem ki, hanem ezek minden programban vannak, meg le lehet ezeket szedni. De nagyon sokszor van az, hogy nem vagyok elégedett ezekkel a dobhangokkal, vagy mondjuk olyan zenét csinálok, ami mondjuk stílusilag nem annyira behatárolható, és tökre ledobja magáról a meglévő stílusú elektronikus zenei hangokat. Szóval nem tudok használni egy olyan basszus hangot, vagy nem tudok használni egy olyan dobszerkó hangot, amit mondjuk szeretnék, mert egyszerűen nem tud működni, valahogy a frekvenciák szétdobják az egészet. És akkor ilyenkor nagyon sokat szoktam szórakozni azzal, hogy rengetegféle lábdob hangot, legalább 4 sávot mondjuk összehangosítgatok úgy, hogy az egyiknek a közepét használom, valaminek a magasát használom, valaminek a mélyét használom, és akkor egy pici visszhangot a mélyére, meg ilyesmi, hogy lehessen dolgozni a népi hangszerekkel. Szóval ez sokszor problémát jelent egyébként így a folyamatnál.
Olvastam egy interjúban, hogy egy picit talán a következő albumod az más hangvételű lesz, mint amilyen az első lemezed volt. Milyen irányba fogod ezt elvinni?
Hát igen, egyébként ezt így mondom, aztán meg mindig rájövök, hogy amúgy mindig többféle zenét csináltam. És hogy most, ahogy készül az új album, ebbe is vannak lassú számok, meg vannak gyorsabbak. Ami a célom az, hogy ezt az organikus, technós, house-os, meg glitch-hoppos stílusokat összedolgozzam. És igazából leginkább az Öreg kezes című számomba történik meg a legjobban. Ahol tényleg tök jól sikerült szerintem ötvözni azt, hogy meglegyenek ezek az erős elektronikus zenei hanghatások, ez együtt tudjon működni egy népi, moldvai dallammal, és ez aztán meg az egész átmegy egy olyan tribál, technós irányba, ami mégis egységet tud alkotni az egészen, és igazából mindig is csináltam ilyen zenéket, hogyha most visszanéznék egy 17 éves kori pár számot, amit csináltam, aközött is volt ilyen tribal dub techno hangulatú zene, meg volt ilyen glitch hoppos hip-hop is. Inkább a fő célom csak az, hogy egy picit pörgősebbre csinálni az új albumot, hogy ne csak autóban meg vonat ablakon kinézős, elmélkedős zenehallgatást tudjon adni, hanem hogyha játszok élőbe, akkor meg lehessen rá mozdulni. Szóval ez egy ilyen elvárás lett magam felé, de közben meg sosem állt tőlem távol az, hogy pörgősebb zenéket csináljak. Inkább ebbe az irányba viszem most az energiáimat, hogy szempont most már az, hogy jobban megcsavarjam az embereket a tánctéren.
Volt már olyan, vagy tervezel olyasmit, amikor zenekarral adod elő ezeket a dalokat? Tehát, hogy többen is hangszeres zenészként, vagy akár énekesként ott állnak majd melletted?
Van tervben ilyen, meg már meg is született. A Kapta zenekarral álltam össze, ők egy vonós banda. Elkezdtük a meglévő obadús zenéket feldolgozni, megcsináltunk közösen zenét is, már volt is egy fellépésünk a MediaWave Fesztiválon. Szóval ez alakulóban van, majd a Fonóban fogunk október 22-én játszani, azt hiszem. Az egy ilyen debüt koncert lesz, szóval erre abszolút mindig is volt vágy, meg lesz is egy ilyen felállás. Kicsit nehéz összehozni, mert ez a nyár az nagyon sűrű, ők meg sokan vannak, népzenészek, nekik is ráér és nehéz, szóval nem próbáltunk eddig túl sokat, de szépen áll össze egyébként.
Szólaljon meg a 2022-es album záródallama, az Erdőerőd. We'll be right back.
Népzene közelről kritikai rovata.
Autentikus módon megszólaló népzene a 20-as éveikben járó zenészek előadásában. Ilyenre manapság kevés példát találunk a hazai lemez kínálatban. Ha azt is hozzátesszük, hogy nem a töretlenül divatos erdélyi vagy moldvai zenéket játsszák, hanem főként az Alföld dallamait, ráadásul dudán, tekerülanton és eszklarinéton, azt mondhatjuk, igazi különlegességet találtunk. A Zeneakadémia népzene tanszékén megalakult bérebanda éppen erre a területre fókuszál a gazdag magyar dallamanyagból. Ráadásul méltatlanul elfeledett tájak és gyűjtések anyagaihoz nyúlnak, és igyekeznek kevésbé ismert szövegeket vagy a tipikus dalok ismeretlen variációit választani repertoárjukba. Mindezt kifogástalan stílusérzékkel, precíz hangszerjátékkal és énektechnikával teszik, nem túl gondolva, de izgalmas kompozíciókba rendezve. A 2 évvel ezelőtti bemutatkozó EP-t követően 2026. júliusában jelent meg első Viharsarok című nagylemezük. A lemezen a címéhez híven délalföldi dallamok szerepelnek, szám szerint 10 összeállítás. Mai folkpiszkáló rovatunkban ezekből fogunk meghallgatni néhányat.
Eszik a kaszámnak a nára, szűnik a szél végig az udvarába, szűnik a szél végig az udvarába, nem találok rája, szökik éjszakának a bánra.
A zenekart 4-en alkotják. Bugyó Petra Éva énekel, Félegyházi Miklós dudál, és néhány dallamban szintén énekel, Horváth Marcell tekerőzik, Tulipán Zsombor pedig eszklarinéton játszik. Utóbbi hangszerről annyit, hogy ez egy ritkábban használt, magasabb, éles hangú klarinét, amely a Dél-Alföldön és a Kiskunságban terjedt el a 19. században, a korábbi fúvós hangszereket felváltva. A banda hitvallása szerint a burdon zene népszerűsítésére törekszik. Ez egy középkorra visszamenő hagyomány, amely egész Európára jellemző volt, a lényege pedig az, hogy egy folyamatos hang vagy hangköz szól a dallam kíséreteként, amit jelen esetben a duda bordósípja vagy a tekerülant bőgő és trecsegő húrja biztosít. A zenekarról azt még mindenképp meg kell említeni, hogy folkkocsmákat, táncházakat is gyakran tartanak, de szerveznek táborokat, és a népzene tanszék hallgatói eseményein is nagyon aktívak. A lemez 6. trekje egy ismert dallam, Bogár Imre Betyár balladája. A dal számos változatban élt, Bukovinától egészen Vasig, mivel szerepelt egy 1881-ben nyomtatásban terjesztett nép- és műdalokat tartalmazó ponyvafüzetben. Így országosan elterjedhetett, és mindenhol más-más verziója alakult ki. Az egyébként valós eseményeken alapuló balladának a Bérebanda a Zavaros Attisza kezdősorú változatát játsza, a történethez illő drámaisággal, amit az említett burdon kíséret hangulati szempontból is jól támogat. Az új stílusú dal egyszerű megszólalását egy-egy táncdallam szakítja meg a verszakok között, ami érdekes feszültséget teremt. A meghalt szegény Bogár Imre csak a híre maradt sort követően a tekerő zárja a nótát, a végén pedig egy kattanás hallatszik, ami valószínűleg a hangszer fedelének lecsukásából származik. Nem tudjuk, hogy ez volt-e a művészi szándék, de erről a koporsó fedél lezárására asszociáltunk, ami, ha valóban ez volt a zenei gondolat, egy burkolt és rendkívül ötletes hatáselem.
Zavaros a tisza, nem a Yeah.
Zenei, kompozíciós, vagy akár a repertoár választással kapcsolatos kérdésekben nem találtunk fogást a Béra Banda új lemezén. Egy rendkívül jól összeválogatott és eljátszott, igényes munkát adtak ki a kezükből. Viszont felhívnánk a figyelmet egy hangfelvétel esztétikai kérdésre, amely már egy korábbi adásunkban is előkerült. Sajnos több tracknél is tapasztaltuk, hogy amikor egy hangszer mellé belép egy másik szólam, a hangsávja a megszólalás előtt körülbelül egy másodperccel hirtelen, úgymond a semmiből jelenik meg a térben, teljesen felborítva a térérzetünket. Ennek az az oka, hogy a zenészek egyébként a népzenében megszokott módon együtt egy időben játszották fel a dalokat, de az egyes hangsávok ki vannak némítve a belépésük előtt. Az egy térben közeli mikrofonozással felvett csatornák áthalásait nagyon kényes kezelni, és nem volna szabad az épp inaktív sávokat teljesen kinémítani, vagy ha mindenképpen szükséges, akkor nem hirtelen, hanem fokozatosan szabad csak visszacsalni a keverésnél. Mindez viszont nem volt le annak az értékéből, hogy a Bére Banda egy igazán különleges, esztétikus és izgalmas albumot hozott létre. Ezzel pedig bőven rácáfolnak azokra, akik szerint a mai népzenész generációt már nem is érdekli a hagyományos előadásmód. Bére Banda a Szegény asszonyoké című dallama után műsorunkat Kerényi Róbert és Gyárfás Attila játékával zárjuk. A népzene közelről augusztusi adását hallották. Legközelebb szeptember 5-én jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. A segédszerkesztő Gyetkó Réka nevében is búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Búzás Attila.
műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.